Szóval nem tudom, hogy mennyire szoktatok utazni nagy bőröndel, és mennyire szoktatok város nézni, de velem történt egy nagyon vicces dolog még, amikor diák voltam, ilyen csóró diák, tudjátok, hogy valaki kifizette a repjegyemet, hogy kimenjek valamilyen megdeszes eseményre, és akkor volt egy napom Koppenhágában, mert akkor indult az olcsó repülő, hogy volt egy egész napom, úgyhogy hát akkor Attila mit csinál, város néz. De hát Attila csóró volt. Úgyhogy nem, Attila nem adta be a csomagjait valami rendes csomagmegőrzőben, hanem gondolta, jó lesz város nézni bőröndel is. Úgyhogy nekiindultam egy ilyen ekkora cekkerrel, így végig Koppenhágán, és hogyha valaki volt már ott, akkor tudjátok, hogy olyas, mint több európai város, hogy benne a városban ilyen macskaköves az út. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ott nekem minden megmaradt, csak Koppenhága nem. Az egész, amire emlékszem, hogy végig vonszoltam magamat és a bőröndöt az egész városon, és ott a belvároson, és igazából nem élveztem az utazást, nem élveztem, hogy ott vagyok, és hogy mit láthatnék. És a hangulatára emlékszem a városnak, de ennyi. Ennyi maradt meg. Mert lekötött a nagy csomag. A nagy csomagról jut eszembe, hogy az a lány, aki meghívott engem erre az indonéz szervező csapatba, ők a férjével együtt egyébként Rómában gyülekezetet plántálnak, hasonló cipőbe járnak, mint mi. Na, de ő, amikor utazik, az a jó, hogy nem tud magyarul, úgyhogy nem fogja ezt hallani. Konkrétan egy akkora bőröndöt visz magával, amit ő maga elnevezett mosógépnek. Tényleg akkora, hogy egy ilyen, tehát jó napot ott kell köszönni a bőröndnek, és alig bírja maga után vonszolni, úgyhogy mindig, amikor együtt találkozunk valahol, akkor segíteni kell a bőröndjét vinni, mert hát a mosógép az igen nagy. Úgyhogy egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy nekünk is lelki értelemben lehet túl nagy a bőröndünk, ami miatt nem élvezzük az utazást. Ami megnehezíti az életünket, ami miatt nem tudunk igazán részt venni a körülöttünk lévő eseményekbe. Nem tudom, biztos láttátok, hogy a babakocsik mostanában egyre kisebbek, csinálnak ilyen aluvázas babakocsikat, és annyiba kerül egy babakocsi, mint az én Suzuki-m. Vagy aki biciklizik, ki az, aki biciklizik? Van aluvázas bringátok? De ugye az az álma minden bringásnak, hogy az az igazán könnyű, mert könnyű tekerni, és egyik barátom, ő pedig most utazott külföldre, és a Wizz Air bevezette, ugye már csak kézipodgyászt lehet vinni, és már abból is csak egy fix méretet, és akkor képeket rakott a Facebookba, hogy lehet könnyen pakolni, hogy lehet nagyon kevés csomaggal utazni. Például ilyen technikákra jött rá, hogy az alsó nemű, az kiválóan elfér a cipőkben. Tehát végül is kibírja odáig, nem? Mindegy, érdekes technikák, de a lényeg az, hogy kevés csomaggal hogy lehet utazni. Hogy lehet könnyen utazni. És arról tanít ma itt Jézus minket ebben a fejezetben, amit fogunk venni, oda is lapozhattok Lukás 12, ha van nálatok Biblia, hogy tudunk az életbe kevés csomaggal utazni. Hogy tudunk könnyen utazni. Hogy ne terheljen minket semmi, ami fölösleges. És az előzmény az, hogy ha emlékeztek 6 héttel ezelőtt, erről beszéltünk, hogy jaj, nektek farizeusok! Jézus meghívást kapott egy ebédre egy farizeus házába. És olyan tett, amit vendégségben nem nagyon szoktunk, hogy keresetlen szavakkal kiosztotta a vendégfogadót. Mondott olyan dolgokat, hogy már mi majdnem így húztuk be a fülünket, farkunkat, hogy jaj, azért ez durva, ez nagyon kemény beszéd. De Jézus helyén valónak látta. És mondta a farizeusoknak, hogy jaj, nektek! És ez felkeltette a tömeg érdeklődését, ugye? És azt olvassuk itt vesszük fel a fonalat a Lukács 12:1-ben, hogy miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Tehát látjátok, amikor ő kiosztja a farizeusokat, azért ennek elment a híre. És hirtelen látjuk, hogy megszámolhatatlan sokaság kezdett összegyűlni. Az embereket érdekelt, hogy valami történik. És amikor odaértek, akkor Jézus látszik, hogy valóban valószínűleg fel volt zaklatva. Attól a vallásos képmutatóskodástól, amit a farizeusok műveltek, mert nem is kezdett egy nagy tanítást, hanem csak a tanítványaihoz fordult, és azt mondta nekik, hogy na ettől a dologtól, a farizeusok kovászától, a képmutatástól, ettől óvakodjatok. Ez nagyon veszélyes. És itt a tanítványaihoz beszél. Képzeljétek el, hogy itt ül Jézus a körünkben. Mi vagyunk a tanítványai. És erről beszél nekünk, hogy óvakodj a képmutatástól. Mert ravasz. nagyon könnyen bejön az életünkbe. És ezért kell óvakodni tőle, vigyázni vele kapcsolatban. A farizeusokkal kapcsolatban sokaknak csak annyi marad meg, hogy képmutatók voltak, és bárki, ha képmutató az életben, akkor azt mondják, hogy farizeus, ugye? Ezt halljuk. De hogy Jézus nagyon konkrétan a vallásos képmutatást emelte ki náluk, amikor valaki jobbnak mutatja magát, mint egy másik ember. Úgy gondolja, hogy ő jobb. Ezért mondja azt, hogy kovász a képmutatás. Mert ha valaki ismeri a kovászt, az az élesztőnek az elődje, az mit csinál? Gyakorlatilag van egy ennyi liszted, és összekevered egy kis vízzel, meg egy kis élesztővel, és lesz belőle ekkora. Sokkal nagyobbnak tűnik, mint amekkora az anyag benne. És ugyanilyen a képmutatás, hogy felfúj minket, és sokkal jobb hívőnek, sokkal nagyobb embernek tűnünk, mint amekkorák valójában vagyunk. És Jézus azt mondja, erről óvakodjatok. És mert Róma azt mondja, Római Levél harmadik rész, hogy nincs különbség. Köztünk, akik itt ülünk a teremben, és akik kint vannak, és akik Indonéziában vannak, és akik most pont más helyeken vannak. Azt mondja, nincs különbség. Mindnyájan vétkezett. Mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusba lett váltság által. Látjátok, nincs értelme nagyobbnak mutatni magunkat. Jobbnak mutatni. Mert mindenki vétkezett. Én is, és hiával vagyok az Isten dicsőségének. De Isten engem ingyen megigazított, a Jézus Krisztusba lett váltság által, és ezt mindenki behelyettesítheti magával. Na, úgyhogy megyünk tovább, ezt még felolvastam az előző alkalommal, és akkor megyünk tovább, hogy mit mond Jézus. Azt mondja, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, a képmutatástól, és mondja, hogy miért. Második vers. Mert nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt napvilágnál fogják hallani. És amit fülbe sugva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, hogy kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Mondom nektek, bizony, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Látjátok, Jézus itt nagyon egyértelműen rámutat, hogy a képmutatás mögött egy félelem van. Ha valaki jobbnak akarja mutatni magát, mint amilyen, a mögött egy félelem van. És látjuk, hogy többféle félelem lehet, ezt meg is fogjuk most nézni. De mi lehet ez a titok, amiről itt beszél Jézus? Ugye azt mondja, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit fülbesugva hallotok, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Mi ez a titok, mi ez a rejtett dolog, ami nem nyilvános, ami titkos? Miről beszél itt Jézus? A szövegkörnyezet alapján úgy látom, hogy 2 dolog lehet. És mind a 2 egy csomag, ami túl nagy teher nekünk, és amit ki kell pakolni az életben. Az első dolog, amikor titkoljuk a bűnösségünket, és bemutatjuk magunkat, mint szuperhívő. A Zoli beszélt erről valamelyik tanításába. Ugye, amikor azt mutatjuk, hogy mi jó emberek vagyunk. Ez lehet egy olyan titok, mert titokban tudjuk, hogy belül nem ez van. Tudjuk, hogy mennyi romlottság van, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azt tapasztalom, hogy minél inkább jobban megismerem Istent, minél többet olvasom az igét, minél inkább próbálok Isten közelébe lenni, és minél remélem, hogy minél érettebb vagyok a hitéletben, annál jobban tudatosul bennem, hogy mekkora bűnös vagyok. És hogy mennyire nem vagyok szuperhívő. És ez egy olyan titok, ami azt mondja Jézus, hogy úgy is kiderül. Mutathatsz egy jó képet, de előbb-utóbb ki fog lógni a lóláb. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy csak kamu az egész. És nem vagy jobb a Deákné vásznánál. Ott van a második dolog, amiről viszont szerintem szintén beszélhet itt Jézus titokként, amikor titkoljuk azt, hogy mi Jézusba hiszünk. Titkoljuk a hitünket, egy privát hitéletet élünk, és nem mondjuk el senkinek. Azért, mert félünk másoktól, mások véleményétől. Esetleg attól is ugye itt mondja, hogy megölhetnek, vagy visznek titeket ide vagy oda. És nekünk kevésbé fenyeget ez, de mi is annyira? Ti bennetek van ez, hogy mások véleményétől féltek? Volt egy ilyen ima este Indonéziában, amikor nem volt tanítás, nem volt előadás, csak kerestük az Urat. És amikor megyünk az Úr jelenlétébe, akkor nagyon jó dolog, ha úgy kezdjük, hogy megtérünk. És vezetett minket ez a fiú, egy barátom, aki valószínűleg fog jönni Európába is, remélem, elkezdtük szervezni. És ő vezette ezt az egész estét, és abba vezetett minket, hogy legyünk egy pár percig csöndbe, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy mi van bennünk. Mi az a bűn, ami bennünk van, ami visszatart attól, hogy teljes szívvel legyünk Istenéi. És elkezdtem imádkozni, és Isten annyira határozottan megmutatott három dolgot, ez volt az egyik, hogy az emberek véleményétől félek. Hogy félek attól, hogy mit gondolnak mások. És le kellett ezt tennem. Ott kellett hagynom. Volt egy ilyen oltár, ilyen kis köveket adtak ki a bejáratnál, és mindenki ráírta azt a dolgot, amire elkötelezi magát. És középen volt kitéve egy fadoboz, mint egy oltár, és mindenki odavitte. És ezt ott hagytuk. Úgyhogy szeretnék ilyen szabadon élni. Láncom lehult, szabad vagyok. Attól is, hogy mit gondolnak mások. Ne rossz értelembe vegyétek. Nem az, hogy nem törődök mások véleményével, ami építő és konstruktív, de ami lehúzó, ami csak kérdőre vonja, hogy én miért szolgálom az Istent, hogy mik a motivációim. Nem kell foglalkoznom vele, és nektek se kell. És nekem ez egy óriási megtiszteltetés, amúgy, hogy erről ilyen nyíltan beszélhetek veletek. Hogy ilyen közösségünk van, hogy ide ülhetek elétek, és azt mondhatom, hogy én egy bűnös ember vagyok, nem kell megjátszanom magam. Nem kell megjátszanom magam. Van egy történet a Bibliában, amit kevésszer emlegetünk, a Bábel tornya. Ki az, aki ismeri? Szerintem nagyjából mindenki. A lényeg az, hogy amikor az emberek ott voltak, azt mondja az ige, hogy az egész földnek egy nyelve volt még, és az emberek összejöttek, és azt mondták, hogy gyertek, építsünk egy tornyot, ami az égig ér, és szerezzünk magunknak nevet, és maradjunk itt egy helyen, hogy el ne szélegyünk az egész földön. Ugye Isten azt mondta, hogy menjetek, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. De ők nem akartak menni. Ők akartak egy tornyot, ami az égig ér, valahogy elérni az Istent. Ők akartak maguknak egy nevet, amiről ismerik majd őket, és nem akartak elszéledni. És ez az emberi erőfeszítés, ezt próbáljuk mindannyian hívő életben is, figyeljétek meg. Próbálunk tornyokat építeni magunknak, hogy elérjük az Istent, amikor nem hisszük el, hogy Krisztus keresztje elég volt. És próbálunk magunknak nevet szerezni, hogy engem ismerjenek úgy, mint az a lelki pásztor, aki jól tanít, tudjátok, vagy az a hívő, aki olyan oda teszi magát, vagy aki olyan sokat szolgál, vagy akinek annyi ajándéka van. Szeretnénk magunknak egy nevet szerezni az emberek között, igaz? Vagy aki az az anyuka, aki soha nem ideges a gyerekeire, akinek a gyerekei mindig jól viselkednek. Szeretnénk magunknak egy nevet szerezni. Szeretnénk, hogy erről ismerjenek minket. Vagy az ember, aki sokat adakozik, aki bőkezű, aki mindenkin segít, tudjátok, és akarunk magunknak valami nevet szerezni. És tudjátok, mi történt Bábelben? Nagyon tetszik, ahogy leírja az ige, hogy először is ők akartak egy tornyot építeni, ami az égig ér, és azt mondja, hogy az Úr leszállt, hogy megnézze a tornyot. Ennyire sikerült az égig érni, hogy Istennek le kellett szállni a mennyből, hogy mi az ott, nem látom, lemegyek. És az Úr leszáll, hogy megnézze azt az óriási tornyot, amit ők építettek. Erre megyünk mi, amikor saját magunk akarunk tornyokat építeni. És szereztek maguknak egy nevet. Az lett a nevük, hogy Bábel. Azt tudjátok, mit jelent? Hangzavar. Zavarodott zaj. Ez az a név, amit sikerült maguknak megszerezni. És kb. Mi is ilyen neveket tudunk magunknak szerezni, amikor mi erre törekszünk. Amikor képmutatók vagyunk. Bocsánat, nem bírom kihagyni. Ki az, aki ismeri a Ludas Matyi hangjátékot, még a régit? kazettáról. Ugye ott van ez, hogy világhíres tornyot épít Döbrögi, és akkor jön a Ludas Matyi, és kérdezi, hogy hol az a világhíres torony? És azt mondja, hogy hát itt a földön. Itt hever, mert folyton összedől. Na hát valahogy így van a mi tornyaink, amikor építünk magunknak képmutató tornyokat. Azt hiszem, hogy ez egy fontos emlékeztető, hogy Isten, tehát nekünk nem kell már nevet szereznünk magunknak. Nekünk van egy új nevünk. Meg fogjuk kapni egy fehér kövön. A Jelenések könyve második részében a pergamoni gyülekezethez, amikor ír Jézus, akkor mondja, hogy aki győz, annak adok egy új nevet. Fehér kövön írva. Nekünk van egy új nevünk. Nem kell azzal tölteni a földi életünket, hogy letegyünk valamit az asztalra, és egy hagyatékot hagyjunk. Mert nekünk van egy új nevünk. És az ott van. És nem kell tornyot építeni, hogy elérjük a mennyet, mert van egy torony, a Golgota hegyén, ami elérte a mennyet. Ez a mi tornyunk, amin keresztül megyünk a mennybe. És Isten azt mondja Efézus 2:6-ban, Pál apostolon keresztül, hogy ő minket ültetett a mennyekben, a Krisztusban. Tudjátok, hogy Isten, amikor lenéz rátok ma, akkor ő nem azt látja, hogy ti itt ültök a kistarcsai Golgotában, hanem ő azt látja, hogy ott ültök a mennyben. Ezt mondja az efézusi levél, hogy ő elhatározta, hogy megvált minket, megtisztít, megigazít, és ő minket már múlt időben ültetett a mennyekben a Krisztussal. Mi ott ülünk, az a státuszunk, az a helyünk. Őszintén miért akarnánk nagyok lenni itt? Miért akarnánk valami nagy nevet? Ott ülünk, a mennyben. Ez egy emlékeztető. De mégis van olyan, amikor félünk attól, hogy beszéljünk arról, hogy mi Krisztuséi vagyunk. És ez egy csomag, ez a félelem, ami túl nagy teher nekünk. Várhat ránk ugye gyengébb vagy erősebb üldöztetés. Volt egy fiú ott Indonéziában, fölment a színpadra, ő Nigerből jött. És ő egy dzsihadista volt korábban. Tehát ő konkrétan keresztényeket üldözött. És ott állt előttünk, és elmesélte a megtérését. Dzsihadista volt, szélsőséges iszlám hívő, amikor Jézus egy álomban megjelent neki, és bemutatkozott neki, és kitárta felé a kezét, és mondta, hogy látta a vérző kezét. És átadta az életét azon az éjszakán Jézusnak. És olyan durva volt, ott állt ez nagy darab, sötét bőrű nigeri fiú színpadon, és könnyezett, ahogy mesélte ezt. Ebből a kőkemény dzsihadistából lett Istennek egy szolgája, akinek ilyen a bizonyságtétele. És tudjátok, mi várt rá? A családja olyan szinten kiakadt, hogy a saját családjába, a saját apukájával, anyukájával és a testvéreivel szolgaként kellett élnie a következő 5 évben. Nem vehetett részt a családi étkezésekben. Nem vehetett részt a családi ünneplésekben, amikor együtt volt a család. Őt nem úgy tekintették tovább, mint egy fiút. Őt kitagadták, és szolgaként. Ő nem kapott cipőt, ő nem kapott új ruhákat. Ez várt rá. Ránk soha nem vár mostanában ilyesmi, ugye? De ő mégis vállalta ezt. És kiállt, és bizonyságot tett erről. És aztán a családja visszafogadta. De 5 évig, gondoljatok bele, valaki jó matekos, 365x5, az hány nap, hány éjszaka mentő úgy aludni, hogy én ki vagyok tagadva a családomból Jézus miatt, de Jézus fontosabb volt. Jézus bátorítása az, hogy amikor vannak ezek a félelmeink, hogy mit gondolnak rólunk az emberek, vagy hogy üldöztetésért, vagy bántalomért, ezt tegyük le ezt a csomagot, és ne vigyük magunkkal, mert olyan, mint amikor húzunk magunkkal egy nagy bőröndöt, egy macskaköves úton. És nem tudjuk az életet igazán megélni. És azt mondja, hogy miért? Egy bátorítást mond. Azt mondja, hogy figyeljetek, Isten még a hajatok szálát is számon tartja. Ilyen szinten gondolt visel rólatok. Én tudom, hogy gyakran küzdünk olyan érzésekkel, hogy értéktelenek vagyunk. Hogy nem kellünk senkinek, nem tudjuk, miért vagyunk az életben, mi a feladatunk, mit csinálunk. Jó-e, amit csinálunk? Elég-e, amit csinálunk? A helyünkön vagyunk-e? Küzdünk ezekkel a gondolatokkal? És Jézus pedig azt mondja, hogy az Atya még a hajad szálát is számon tartja. Ő tud rólad mindent. Ő tud veled beszélni. Belegondoltatok? Én utána néztem, hogy Átlagosan egy szőke embernek, aki természetesen szőke, 150 ezer hajszála van a fején. Aki vörös, annak 90 ezer, és a feketék meg a barnák valahol félúton 100-110 ezer hajszálunk van. A testünkben pedig összesen 5 millió tűző van, amiből valamiféle haj vagy szőr nő ki. A férfiaknak több, mint a nőknek. Csak azért így a biztonság kezére elmondom. De tudjátok, azt tetszik nekem, hogy miközben ezek óriási számok, nem? Ha belegondolsz, hogy 110 ezer valami van itt a hajamon. De Isten nem azt mondja, hogy, vagy Jézus nem azt mondja, hogy az atya tudja, hogy mennyi van, hanem hogy ő számon tartja. Az azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy ő tudja, hogy ha kiesik egy, akkor mennyi maradt. Hanem azt jelenti, hogy amikor kiesik egy hajszál, ő tudja, hogy melyik esett ki. Nem azt tudja, hogy van még akkor 109.999 hajszálad, mert számon tartja, hogy mennyi van, hanem tudja, hogy a 93.862-es számú hajszálad esett ki. Ez nem biztató, hogy Isten ilyen szinten törődik velünk, és ilyen szinten visel gondot rólunk, és ismer. Mitől féljünk, hogy mások mit gondolnak rólunk? Kit nem érdekel? Az Atya számon tart minket, és szeret minket. Volt egy lány, aki bizonyságot tett. Ő Iránban plántált házi gyülekezet hálózatot. Sok-sok házi gyülekezetet. 20 éves lány. És ment, és beszélgetett, és nőttek ki ezek a házi gyülekezetek. Iránban. És elkapták. És bebörtönözték. És 25 napig egy magánzárkában volt. És tudjátok, mit mondott? Hogy nem keseredett el. Mert Jézus olyan szinten ott volt vele, a zárkában, hogy olyan verseket diktált le neki a Bibliából, amire ő nem is emlékezett pontosan, de hallható hangon hallotta, és felírta a falra a cellában, hogy a következő rab, aki ott lesz, megtérjen. Ezt tudja végezni Jézus jelenléte az életünkben. És egyébként hihetetlen, hogy első nap odajött hozzám ez az illető, és csak nem működik a mobil alkalmazásom, és segítettem neki beállítani, és aztán másnap látom, hogy ott van a színpadon, és erről beszél. És ki vagy te? Istennek egy drága leánya, aki tudja, hogy nem kell félni az üldöztetéstől. Mert megtapasztalta, hogy Isten milyen szinten ott van az üldöztetésben. Vagy ott van például, aki a szervező csapatban volt, egy társam, egy kínai lány, aki elmondta, hogy 2010-ben volt egy hasonló összejövetel Dél-Afrikában, és a kínai delegációt megállították a hatóságok. Vagy az otthonukban már, vagy a repülőtéren, de nem tudtak kijutni az országból. Két ember kivételével, ő volt az egyik. Úgy mentett az őrök előtt, hogy néztek, de nem látták őt. Üveges szemmel bámultak maguk elé, ahogy ő elvonult, és felszállt a repülőre. Nem látták őt. És ez egy ilyen isteni megtapasztalás és csoda. De tudjátok, a legnagyobb fájdalom akkor érte, amikor hazament ezután. A saját gyülekezete küldött hozzá egy-két embert, és megkérték, hogy ne járjon többet gyülekezetbe egy jó ideig, mert azt hitték, hogy kém, és azért jutott ki. Amikor ilyen szinten a saját gyülekezeted, a saját közösséged bizalmatlan veled szembe, gondoljatok bele, ez milyen fájdalom lehetett. És mégis azt mondta, hogy Isten megerősítette őt, és vele volt. Látjátok, ezeket a történeteket azért mesélem, hogy bátorodjunk, hogy Isten rólunk gondot visel, és nekünk még ilyenekkel szembe se kell nézni. Legfeljebb azzal, hogy valaki rosszat gondol rólunk, vagy szemünkbe mondja, hogy butaság, amit hiszünk. Oszt! Isten velük volt, és velünk is van. Viszont néha azt gondolom, hogy ez a félelem csomag, ez megakadályozhat minket attól, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről. Ezt éreztétek már? Hogy mivel nem tudjuk, hogy lehet, hogy elutasító lesz a másik, ezért inkább nem mondok semmit. Lehet, hogy csúnyán fog rám reagálni, vagy lehet, hogy megszakad egy barátság, és ezért inkább nem teszünk bizonyságot. És közben néha nagyobb az emberek nyitottsága, mint gondolnánk. Aki az ima hírlevelemre feliratkozott, annak leírtam ezt a történetet, hogy egyik alkalommal ugyanez a srác, aki az ima alkalmat vezette, késve érkezett meg az egyik ilyen megbeszélés, ami már ilyen kiértékelő volt. És mondta, hogy azért jött későn, mert ott volt egy kávézó, és fölkapott egy kávét, és ahogy leült, hallotta, hogy egyszer csak elkezd egy keresztény CD menni, és oda ment a barisztához, aki csinálta a kávét, hogy ez mi, és mondta, hogy ő muszlim, de hogy ezt a CD-t kapta valami barátjától, és hogy amikor ezt hallgatja, akkor annyira megnyugszik. És bám, ott volt a lehetőség, hogy bizonyságot tegyen neki. És elmondta az evangéliumot, és abban maradtak, hogy valakivel összeköti Indonéziából, hogy találkozzanak vele újra, mert nem sikerült már másnap találkozniuk. De hogy az emberek néha nyitottabbak, mint gondolnánk, szerintem itt is. Néha félünk attól, hogy milyen reakciót kapunk, de közben nem kell félni. És nézzetek, azt mondja a Jézus, hogy a Szentlélek megtanít majd minket, amikor vallást teszünk róla. Akkor ő segíteni fog, hogy mit mondjunk. 8. vers. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik. De aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok. Mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanatok kell. Nézzétek, milyen érdekes, csak egy apróságra szeretném felhívni, amíg nyitva van a Bibliátok a figyelmet, hogy azt mondja itt, hogy a Szentlélek, vagy 11. versbe, hogy ne aggódjatok amiatt. Mi két dolgot mond, mi miatt ne aggódjunk? Hogy mivel védekezzetek, vagy hogy mit mondjatok. Mert ugye ez az embernek az első reakció, hogy meg kell védenem magam, ha engem bántanak. És mondanom kell valamit, amitől észhez térnek. Azt mondja, ne aggódjatok, hogy mivel védekezzetek, és mit mondjatok. Azt mondja, mert a Szentlélek abban az órában megtanít titeket, mire? Amit mondanotok kell. Arra nem tanít meg, hogy hogyan védekezzünk. Észrevettétek? Megtanít minket, hogy hogyan beszéljünk bátran. A Szentlélek nem tanít meg arra, hogy hogyan védjük meg magunkat. Néha el kell engedni azt, hogy megvédjük magunkat. Néha hagyni kell, hogy gondoljanak rólunk, amit akarnak. Nem érdemes belemenni abba a játszmába, hogy én elkezdek védekezni. De van itt több dolog is ebben a részben. Itt van ugye, beszél Jézus erről, hogy milyen nagy dolog, amikor mi megvalljuk őt, akkor ő is vallást tesz az angyalok előtt. És ennek fényében ki az, aki meg akarná őt tagadni, hogy utána ő is megtagadja a mennyei angyalok előtt. És utána elkezd beszélni a Szentlélek káromlásról. Ki az, akinek ebben a teremben kérdés, hogy mi a Szentlélek káromlás? Oké, látok néhány kezet, néhány bátortalan kezet, így. Higgyétek el, hogy ez nagyon sok embernek kérdés, én sokszor tapasztalom ezt. Azt mondja Jézus, hogy aki a Szentlélket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Tehát úgy tűnik, hogy van egy ilyen bűn, ami soha nem kap bocsánatot. Ez mi lehet? Ugye azt tanítjuk, hogy Jézus vére mindenre elég. Mi az a bűn, ami még nem tud bocsánatot nyerni, így sem? Jegyezzétek meg ezt az egyszerű gondolatot. Nagyon egyszerű, hogy mi a Szentlélek káromlás. A Szentléleknek a munkája ezen a földön ma az, hogy megfeddi a világot a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Ezt mondja János 16:8. Tehát a Szentlélek az, aki oda megy egy emberhez, és meggyőzi arról, hogy te bűnös vagy. Meggyőzi az igazságról, hogy Jézus Krisztus meghalt, és feltámadt, és az atyánál van. A Szentléleknek ez a dolga. És azt mondja, hogy Jézust dicsőíti. Tehát az emberek figyelmét Jézusra irányítja. Hogy Jézus a megváltó, Jézus a szabadító, Jézus a megoldás, Jézus a válasz. Ezt csinálja a Szentlélek a világban. Minden egyes emberrel, aki nem hisz. Megfeddi a világot bűnigazság és ítélet tekintetében, és Jézus dicsőíti. És amikor valaki jön, és ezt hallja, és tapasztalja, hogy Jézus a fontos, Jézus az üzenet, Jézus a kulcs, és azt mondja, hogy tudod mit, Szentlélek, te hazudsz. Mert nem Jézus a megváltó. Én nem vagyok bűnös. Nincs szükségem megváltásra. Hagyjál, nem igaz, amit mondasz. Ezzel káromolja valaki a Szentlélket. Ez az egyetlen bűn, amit Isten úgymond nem tud megbocsátani, mert ha valaki nem tér meg, nem ismeri be, hogy bűnös, és nem fogadja el Jézus Krisztus áldozatát a kereszten, mert nem hiszi el a Szentléleknek, amit mond, akkor arra azt nem tudja megbocsátani az Atya. Látjátok, ilyen egyszerű a Szentlélek káromlásnak. Valaki azt mondta, a Zolival a kedvenc közös pásztorunk Greg, hogyha aggódsz egy picit is, hogy esetleg elkövetted-e a Szentlélek káromlás bűnét, akkor biztos, hogy nem követted el. Mert aki kicsit is aggódik emiatt, az nyilvánvaló, hogy a Szentlélek munkálkodik benne. 13. vers. A sokaságból így szólt hozzá valaki. Kicsi témaváltás. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Látjátok, itt egy másik csomagról kezd Jézus beszélni. Mond még egy olyat, hogy ettől is óvakodjatok, vagy őrizkedjetek. Hogy mondja? Igen. Őrizkedjetek a kapzsiságtól. Tudjátok, mi a kapzsiság? Az anyagiasság. Azt mondja, hogy őrizkedjetek ettől. Mert van itt ez a történet, és gondoljatok bele azért a jelenetbe egy kicsit. Mindig mondom nektek, hogy próbáljunk belegondolni. Hogy ott van Jézus, és tanít a képmutatásról, tanít arról, hogy az Atya számon tartja minden hajszálunkat, hogy a mennyekben vagyunk, és beszél ezekről a dolgokról, és valaki azt mondja, hogy Jézus, tedd már rendbe a testvéremet, mert nem akarja megosztani velem az örökséget. Nem illik ide, ugye? Nem illik a témába. Hogy jön ez ide? És rámutat Jézus itt, hogy ennek az embernek a szívében itt konkrétan kapzsiság volt. És anyagiasság. És azt mondja, hogy ettől őrizkedjetek. És azt mondja, és folytatja végül is ezt a témát 16. verstől. Azután példázatot mondott nekik. Tehát erre a témára kapcsolódik Jézus. Tanít valami fontosat. Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje. Így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindez, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Tanítványaihoz pedig így szólt, ezt mondom nektek, ne aggódjatok az ételetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat! Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani az életét csak egy perccel is? Ha tehát még a legcsekélyebbre sem vagytok képesek. Annyira tetszik, amikor Jézus így nagyon őszintén megmondja. Ha még a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek, nem fáradoznak, nem is fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, holnap pedig a kemencébe vetik, Isten így öltözteti. Mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek? Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok. Ne nyugtalankodjatok. Mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát. És ráadásul megadatnak majd nektek ezek. Ne félj tehát, kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el a vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg, mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Jézus azért itt elég kemény üzenetet fogalmaz meg, ami szerintem a mai világban, a mai korban ugyanolyan fontos, mint bármikor máskor. Sőt, lehet, hogy fontosabb. Mert sok vagyonunk van. Nem tudom, láttátok ezt a videót, hogyha 100 ember lenne az egész föld, akkor kinek mennyi vagyona lenne. És valami ilyesmi van, hogy egy ember 99-nek lenne ugyanannyi vagyona, mint a többi 99-nek. Ilyen brutális aránytalanság van a világon. De hogy el se tudjuk itt Magyarországon képzelni, hogy még akinek anyagilag nehezen is megy, mennyire gazdag. Indonéziában beszélgettem ott a helyiekkel, most minden Indonéziáról szól, bocsánat. És mondták, hogy rengeteg ember él az utcán. Mivel ugye trópusi az időjárás, az egyenlítő mentén van, ezért soha nincs hideg, tehát nincs az a veszély, hogy megfagynak. És rengeteg ember él az utcán úgy, hogy napi $5. Ennyit kell összekoldulniuk, és ebből meg tudják venni a napi rizsadagjukat, meg néha egy-egy kis extra valamit még mellé. Néha ha összejön, akkor, vagy többet koldulnak, akkor tudnak egy-egy új ruhadarabot venni. Nagyon-nagyon-nagyon szegénységben élnek. Egyetlen szabály van, hogy estére el kell költeni az összeset, mert éjszaka elszedik tőlük, ha marad náluk pénz. De szerintem, Peti, te is tudnál Indiáról mesélni, hogy milyen írtózatos szegénységben élnek emberek, és hogy nem arról van szó, hogy nem tudja kifizetni a villanyszámlát, hanem hogy mi az, hogy villany. Értitek? És hogy ez nem csak egy pár elszigetelt hely, hanem emberek tömegei élnek ilyen szegénységbe. Tehát azt hiszem, hogy mi, amit itt látunk, hogy adjuk el a vagyonunkat, ezt mindannyian magunkra érthetjük. Mindannyian. És felmerül a kérdés, hogy akkor most menjek haza, vegyem ki az összes pénzt, ezt a keveset, ami van, a bankba, és kezdjem el szétosztani. De mit jelent az, hogy adjuk el a vagyonunkat? És szerintem érzékelitek, hogy igen, akinek a pénz az istene, akinek a pénz a bávány, akinek nagyon fontos az anyagi, annak nagyon sokszor ez egy szó szerinti üzenet. Add el, szabadulj meg tőle, ne ez vezesse az életedet. De azt hiszem, hogy a többiünknek is van egy üzenet ebben, és ez pedig az, hogy a pénzünkről ne úgy gondolkozzunk, mint ami a miénk. Ne az vezesse az életünket. Ne az legyen, hogy jó, akkor ezt most úgy befektetem, hogy nekem innentől kezdve semmi gondom ne legyen. Ha te egy átlagosnál jobban meg vagy áldva anyagilag, vagy csak átlagosan, vagy csak van egy munkahelyed, ahol kapsz valamennyi pénzt, van bármi bevételed, gondolkozz erről úgy, hogy ezt Isten adja neked, hogy te sáfárkodj vele. És állítsd a pénzedet Isten szolgálatába. Szerintem ez a legnagyobb üzenet sokszor itt Isten országával kapcsolatban, amit mond Jézus, hogy ő nem a pénzünket akarja, ő nem az időnket akarja, ő nem a cselekedeteinket akarja, ő a szívünket akarja, hogy mindent állítsunk az ő országa építésébe. És hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt mindenki személyesen tudja meg tőle. De a praktikus dolgokban is. Lehet, hogy vagytok itt úgy, akik még úgy látjátok Jézust, mint Jézus az, akire számíthattok, amikor bajba vagytok. És ez igaz. Lehet, hogy vagytok, akik úgy vagytok itt, hogy tudjátok, hogy Jézus a gyógyító, mert voltatok nagy betegségben, és Isten kihozott titeket, vagy valakit a környezetetekben. Vagy lehet, hogy úgy látjátok, és igaz, bocs, mert Jézus a gyógyító, valóban. Lehet, hogy úgy látjátok, hogy Jézus az áldó, mert áldottnak érzitek magatokat, és tudjátok, hogy minden jó ajándék fölülről van. És ez igaz, Jézus az áldó. De ideje, hogy elkezdjük őt úgy látni, mint király. Mint aki nem csak megváltunk, hanem az Urunk. Aki, ha azt mondja, hogy á, akkor az á. Ő a főnök. Ő a király. Őt szolgáljuk. Az övé az életünk. És ő mondja meg, hogy mit akar kezdeni a mi életünkkel, nem mi. És látjátok, erről beszél, hogy keressétek először az Isten országát. És ráadásul ezek mind megadatnak nektek. Az összes többi dolog, ami miatt aggódtok. Van egy még egy történetem, és aztán többet nem fogok mondani ma. Amikor ott voltunk most ezen az egy hetes találkozón, az volt a cél, hogy minél több olyan kapcsolat létrejöjjön globálisan a gyülekezet különböző részei között, amelyek utána ilyen új evangelizációs, missziós kezdeményezéseket teremnek gyümölcsként. És nagyon-nagyon meglepő volt, amit a kínaiak csináltak. A kínaiak ugye a legutóbbi ilyen találkozókra nem jutottak el, tehát az volt az első csoda, hogy most ott voltak. És akkora ünneplés volt, amikor fölálltak első este, hogy itt van a kínai delegáció. Akkora öröm volt, mert Krisztus egyháza nagy Kínában. És a második meglepetés viszont az volt, hogy mennyire ezzel a királyság mentalitással jöttek. Hogy ők az országba gondolkoznak, Isten országába. Volt egy pásztor, ki fölment, úgy segítették föl, bottal, sokat szenvedett. Fölment bizonyságot tenni, azt mondta, hogy ő, amikor megtért, részt vett egy 3 napos Biblia tréningen. 3 napos tréningen. Aztán lemásolta kézzel az új szövetséget, és elindult. Elindult hirdetni az evangéliumot. És úgy képzeljétek el, hogy ma 300 gyülekezet van, ami az ő munkája nyomán alakult. És kb. 3 millióan járnak ezekbe a gyülekezetekbe összesen. Egy olyan ember, aki 3 napig volt Biblia tréningen, és aztán lemásolt kézzel egy új szövetséget. És Isten ilyen szinten használta. És aztán bebörtönözték, de rájöttek, hogy nem jó a megoldás, mert a rabok megtértek. És a börtönök lettek a legnagyobb misszionárius küldőközpontok Kínában. Úgyhogy most már nem börtönöznek be keresztényeket. Büntetik őket, de nem börtönzik be, mert rájöttek, hogy nagyon-nagyon rossz stratégia. Mindenki megtér a börtönbe, és misszionárius lesz, és megy. Abban az időszakban, amióta bezárult Kína, amikor lezárták a kereszténység előtt úgymond a határaikat, és nem lehet menni és hivatalosan hirdetni, akkor 1 millió hívő volt Kínában. Ma tudjátok, mennyi van? 100 millió. Így megerősödött az egyház. Fű alatt. Az üldöztetések közepette. És azt mondják, hogy abban az időszakban, mielőtt lezárult volna Kína, összesen a különböző népek 20 000 misszionáriust küldtek Kínába. Ennyien szolgáltak ott. Úgyhogy ők most hitben, és az Úrtól kaptak egy látást, hogy 2030-ig, ha az Úr éltet és erőt ad, akkor 20 000 misszionáriust fognak ők küldeni szerte a világba. És látjátok, hogyha kínaiak valamit elterveznek, megcsinálják, a termékeik már meghódították az egész világot. A következő évtizedben azt fogjuk látni, hogy ők meghódítják az egész világot az evangéliummal. Imádkozzatok értük. És tudjátok, hogy hogy jöttek? Hogy minden egyes régióval leültek tárgyalni. Konkrétan, mintha egy üzleti tárgyalás lett volna, olyan komolyan vették. Leültek az afrikaiakkal, leültek a dél-amerikaiakkal, leültek az észak-amerikaiakkal, kanadaiakkal. Minden egyes régióval leültek, és azt mondták, hogy hogyan tudunk misszionáriusokat küldeni hozzátok. Mit láttok? Mi a helyzet? És ez az, amikor azt mondom, hogy valaki úgy gondolkozik, hogy az Isten országát látja szem előtt. Hogy az épül. Értitek, itt nem felekezetekről van szó, nem gyülekezetekről, hanem arról, hogy Krisztus király. És hogy az ő országa épül. És hogy minket megszabadít ezektől a csomagoktól, attól, hogy mit gondolnak rólunk mások. Attól, hogy féljünk az üldöztetéstől, vagy féljünk a haláltól. Azt mondja, hogy a kegyelméből megigazít minket. Azért, hogy szabadok legyünk arra, hogy igazán éljünk a királyságért. Úgyhogy ezzel szerettelek volna titeket bátorítani. És talán a mi életünkben ez nehéz, mert mi nem kínaiak vagyunk, akik minden delegációval találkozunk. Hogy tudjuk ezt a mi életünkben megvalósítani? Szerintem nagyon egyszerű. A legjobb, hogyha úgy kezdjük, hogy elkezdünk. Én most magam, tehát én megszégyenültem ott Indonéziában, mert rájöttem, hogy igen, pásztorolok, dolgozok ennek a missziós szervezetnek, és sorvadtak el a barátságaim, nem hívő emberekkel. És rájöttem, hogy ez nagyon nem jó. Úgyhogy most adtam magamnak egy ilyen kihívást, és most már tényleg kénytelen leszek megcsinálni, hogy így elmondom nektek, mert számon lehet engem kérni. De én mostantól tudatosan fogom keresni ezeket a lehetőségeket, és tudatosan fogom feleleveníteni a barátságaimat olyan emberekkel, akik még nem hisznek Krisztusban. Mert lehet, hogy ilyen egyszerű néha a királyság építése. Volt egy riport, még ezt elmondom, ami engem nagyon szíven ütött. Volt egy prezentáció arról, hogy hogy áll ma a világmisszió, és voltak nagy számok, hogy az elmúlt 50 évben 50%-ról most már 71% a világnak el van érve, és ilyen nagyon bátorító dolgok, de volt egy, ami nagyon-nagyon fájt, és amit szeretnék a ti szívetekre is helyezni. És ez az, hogy azt mutatják a kutatások világszinten, hogy az embereknek a 81%-a nem ismer személyesen egy élőhitű keresztényt. Mi a dolgunk a királyság építésével? Barátkozni. A mi életünk a Biblia, amit sok ember olvas. Legtöbben nem veszik a kezükbe az írott Bibliát. Mi vagyunk egy Biblia, amit olvasnak az emberek. Úgyhogy hát menjetek. Nagyon egyszerű dolgok. Csak gondolkozzatok, keressétek az Isten országát, hogy hogy tudjátok építeni. És ő fogja adni a szavakat, ő fogja adni az útmutatást. Fogja adni, és pakoljátok le a csomagokat, és menjetek szabadon. Gyorsabban lehet haladni, és sokkal szebb a táj. Oda tudunk rá figyelni.